Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a felvilágosodás és a romantika határán álló német protestáns teológusok sorának áttekintését, elsőként Philipp Heinrich Henkéről, luteránus teológusról, egyháztörténészről, a felvilágosodás racionalizmusának hívéről kell beszélnünk. Henke lelkész család gyermekeként 1752-ben látta meg a napvilágot Halenben. Braunschweig gimnáziumában tanult, majd a teológiát és filológiát, filozófiát, későbbi apósa Johann Jakob Karpzow irányítása alatt Helmstedt egyetemén végezte. Rövid lelkészi szolgálatot követően 1780-ban ugyanott nyert kinevezést a teológia professzorává, később pedig tanári munkája mellett apáti címet nyert, és a Braunschweigi hercegség több vezető egyházi kormányzati tisztségét viselte. Henke a felvilágosodás racionalizmusának szellemében elsősorban egyház és dogmatörténeti kérdésekkel foglalkozott. Legfontosabb céljai közé tartozott az ős egyház tiszta, egyszerű és észszerű hitének rekonstrukciója és a későbbi hamisításoktól és téveszméktől való megtisztítása, a dogmatikai alapelvek eredeti formájának rekonstrukciója. Gotthold Ephraim Lessing szellemi hatásának köszönhetően rokon szenvezett a korabeli radikális, racionális bibliakritika törekvéseivel is, Hermann Samuel Reimarusnak a teljes evangéliumi hagyományt megkérdőjelező nézetét és a radikális kritikának magára Jézus alakjára való kiterjesztését azonban elutasította, és azt a véleményt képviselte, hogy a földi ember Jézusban annak istensége világosan és történelmileg is hitelesen megmutatkozik. Henke, aki 1809-ben Helmstedtben távozott az élők sorából, számos tanítványt nevelt, akik közül a jelentős biblikus Wilhelm Gesenius a legismertebb. Valamivel fiatalabb volt nála Christoph Friedrich von Ammon, teológus és bölcselő, a német felvilágosodás képviselője. Ammon 1766-ban Bayreuthban látta meg a napvilágot. Erlangen egyetemén tanult, rövid lelkészi szolgálatot követően pedig Göttingen és Erlangen egyetemén volt a felvilágosodás racionalizmusának, ekkor már konzervatívnak számító szószólója, a filozófia, a rendszeres teológia és a homiletika professzora, egyetemi prédikátor. 1809-től egyháztanácsosi tisztséget viselt, 1813-tól haláláig pedig Dresdában volt udvari prédikátor, a 100 egyházi konzisztórium alelnöke. Ammon legjelentősebb műve több kötetes biblikus teológiája, a felvilágosodás racionalista szemléletének átfogó érvényesítési kísérlete volt. A szerző igyekezett minden természetfeletti elemet kiiktatni a szentírási szövegekből. Ennek következtében Jézus alakját, mint morális tanítót és messiást mutatta be, a szentírási hagyományból száműzött minden nem racionális mozzanatot. Ugyanezt a szemléletet érvényesítette a kereszténység lényegét a természetes erkölcsre redukáló etikai kézikönyvében is, vagy az igaz hitűséget egyfajta észteológiává formáló polemikus munkáiban. Célja elérése érdekében alkotta meg a racionális természetfeletti természet igen ellentmondásos fogalmát, amelynek nevében felfogását kinyilatkoztatás racionalizmusnak nevezte. Ammon a teológiai klasszika és a felvilágosodás szellemében kelt védelmébe kollégája Karl Harms romantika ellenes téziseinek egy olyan vitában, amelyben az ellentábor álláspontját a vallás, a hit érzelmi alapjait hangsúlyozó, a hívő egzisztenciális érintettségét állító Friedrich Schleiermacher képviselt. Teológiai működése mellett Ammon egész életében népszerű publicista és felnőtt pasztorációs szakember hírében állt, és jelentős befolyással bírt a 100 egyház politikai életre is. Harms hosszú pályát bejárva 1850-ben halt meg Dresdában. Henke tanítványa és a bibliai racionalizmus fontos alakja volt Wilhelm Gesenius, ismét csak teológus, orientalista, sémi filológus és biblikus, a modern hebraisztika és bibliai nyelvtudomány egyik megteremtője. Gesenius 1786-ban Nordhausenben született. Teológiai és filológiai tanulmányait Helmstedtben és Göttingen egyetemén folytatta. Az előbbi helyen Henke, az utóbbi helyen Eichhorn volt a mestere. Rövid göttingeni kitérő után 1810-ben nyert kinevezést Halle Egyetemére, ahol élete végéig volt az Ószövetségi Tudományok és a sémi héber filológia professzora. Gesenius alapvető nyelvtani, nyelvtörténeti kutatásaiban az összehasonlító és a történet kritikai módszert alkalmazva vizsgálta a régi héber irodalmi nyelvet és stílust, és tőle származik a héber nyelv első modern morfológiai leírása, valamint a nyugati sémi nyelvek első alapos összehasonlító elemzése. Ezeknek a kutatásainak az eredményeit adta közre azóta is számos kiadásban megjelent munkáiban, a héber és arám nyelv kritikai szótárában és ószövetségi kézi szótárában, amelyek ma is a bibliakutatók nélkülözhetetlen eszközei, és ugyancsak ő állította össze a modern biblia tudomány nélkülözhetetlen segédeszközének számító első korszerű héber nyelvtant. A szorosan vett bibliai filológia mellett foglalkozott más témákkal is. Az első között dolgozta fel a régi föníciai nyelv emlékeit, írt a máltai arab nyelvről, Izaiás kommentárjában pedig a nyelvi anyag mellett régészeti adatok felhasználásával szélsőségesen racionalista szellemben magyarázta a proféta iratát. Gesenius 1842-ben Halléban távozott az élők sorából. Nála néhány esztendővel volt idősebb Karl Gottlieb Bretschneider, a felvilágosodás teológiai szemléletének újabb jelentős képviselője. Bretschneider 1776-ban Gersdorfban született. Teológiai tanulmányait Lipcse Egyetemén végezte, 1804-től pedig egy wittenbergi tanulmányutat leszámítva Tübingenben tanított filozófiát és szisztematikus teológiát. 1807-ben visszavonult a katedrától, és Neuburgban vállalt lelkipásztori állást, majd Annaberg szuperintendánsa lett. 1816-tól Gótha szuperintendánsaként folytatott jelentős egyházpolitikai, egyházkormányzati tevékenységet, miközben jelentős teológiai szakírói munkát is végzett. Összefoglaló dogmatikájában, népszerű hittani kézikönyveiben Bretschneider a teológiai racionalizmus kritikai szemléletét képviselte, és a természetes észvallás keretei között igyekezett értelmezni a luteránus tanítás lényegét. Történeti és polemikus munkáiban is a racionalizmus szempontjának igyekezett megfelelni, különösen amikor a katolikus romantika hit felfogását vagy a pietizmus irracionalizmusát bírálta. Ezentúl számos művében foglalkozott a Biblia és a biblikus teológia kérdéseivel. Írt az ószövetségi apokrif irodalom dogmatikai és morális értékeléséről, kézikönyvet állított össze az új szövetség görög és latin szövegének tanulmányozásához, a radikális bibliai kriticizmus szellemében pedig vitatta a Corpus Johanneum eredetiségét, hitelességét és irodalmi egységét. Gótában szerkesztőként és szövegkiadóként is igen jelentős munkát végzett. Mint a Corpus Reformatorum kiadója, ő adta közre kritikai összkiadásban olyan jelentős reformátorok életművét, mint Melanchthon, Calvin és Beza. Brett Schneider 1848-ban halt meg Gótában. Vele volt csaknem egyidős Johann Friedrich Röhr, ugyancsak teológus, a teológiai racionalizmus, a német felvilágosodás szellemi képviselője. Röhr lelkész fiaként a Naumburg melletti Rosbachban látta meg a napvilágot 1777-ben. Schulpfort a híres gimnáziumában is a Lipcsei Egyetemen tanult. Ezt követően volt Lipcsében egyetemi lelkész, gimnáziumi tanár Schulpfortában, másfél évtizeden keresztül pedig Zeitz lelkipásztoraként dolgozott. 1820-ban került Weimarba, ahol volt főlelkész, egyházi felügyelő és szuperintendáns, Goethe közeli barátja, a németországi egyházpolitikai helyzet irányítóinak egyike. Ezektől az évektől a felvilágosodás szellemének jegyében élénk vitánt folytatott Georg Harms, Erich Wilhelm Hengstenberg és Daniel Schleiermacher romantikus nézetei ellen, és kísérletet tett a teológiai racionalizmus elveinek programszerű összefoglalására is. Elméleti írásaiban a populáris racionalizmus népszerűsítését tekintette fő feladatának, és azt a nézetet képviselte, amely szerint a vallás a vallásosság nem más, mint olyan tiszta erkölcsiség, amely Jézus alakját mintának, példaképnek tekinti. Röhr az egyházban teljes gondolkodási, tanítási és véleményszabadságot követelt, és azt szorgalmazta, hogy az evangéliumi hagyományt és annak értelmezését egyedül az emberi értelem a józan belátás kritikájának vessék alá. Egyházi szónokként és lapszerkesztőként is jelentős életművet alkotott. Erőfeszítései ebben az esetben is a racionális eszmék népszerűsítését szolgálták. Élete kiemelkedő eseménye volt, amikor 1832-ben barátja Goethe sírjánál ő tarthatta a gyászbeszédet. Röhr 1848-ban Weimarban távozott az élők sorából. Ugyanehhez a nemzedékhez tartozó luteránus teológus a felvilágosodás racionalizmusának egy újabb híve, a régebbi tübingeni iskola képviselője volt Ernst Gottlieb Bengel. Bengel nagymúltú lelkész dinasztia tagjaként 1769-ben született Zavelstein bei Calw faluban. Marbachban és Tübingenben folytatott teológiai tanulmányai után rövid ideig lelkipásztorként működött, 1792-től pedig a Göttingeni Egyetemen volt könyvtáros. 1805-ben lett Tübingen Egyetemén egyetemi prédikátor, 1810-től ugyanott az egyház és dogmatörténet professzora. A dogmatörténeti és vallásbölcseleti kérdésekkel egyaránt foglalkozó Bengel a teológiai racionalizmus radikális szupranaturalizmusát képviselte, és egyik fő törekvése a kanti bölcselet és a keresztény hagyomány szellemi összhangjának megteremtése egy morálisan megalapozott, a gyakorlati észbelátásaira hagyatkozó természetes teológia kimunkálása volt. Mint a tiszta értelemre alapozott teológiai reflexió híve, határozott ellenfele volt a kibontakozó teológiai romantika irracionális fideizmusának, amelyben a reformáció korának radikális, spiritualista mozgalmai folytatását vélte felfedezni. Ennek megfelelően különös határozottsággal utasította el a Friedrich Schleiermacher által képviselt szubjektív egzisztenciális hitértelmezést és élményteológiát. Dogmatikai és polemikus munkái mellett racionalista szemléletének érvényesítése jegyében írta meg a zsidó és keresztény az ó és újszövetségi idők vallás történetét is. Bengel 1826-ban Tübingenben távozott az élők sorából. Egy nálam fiatalabb generációhoz tartozott Friedrich Black, luteránus teológus, biblikus, ismét csak a racionális bibliakritika irányzatának képviselője. Black 1793-ban Ahrensburgben született. Kiel Egyetemén tanult teológiát, bölcseletet, 1814-ben pedig Berlin Egyetemére került, ahol Martin Leberecht de Wette tanítványa volt, de erősen hatottak rá August Neander és Friedrich Schleiermacher gondolatai is. Rövid házi tanítóskodás után 1821-től Greifswald, majd Königsberg Egyetemén lett a teológia professzora, 1829-től pedig haláláig Bonn Egyetemén bibliai egzegézist tanított. Bibliai bevezetéseiben és az evangéliumok forrás és hagyomány történetéről szóló munkáiban Blake a Julius Wellhausen féle újszövetségi és a Julius Holtzmann által képviselt újszövetségi forráselméleti megközelítés egyik szellemi előkészítője volt. Számos egzegetikai írásában, a Páli levelekhez és a Jelenések könyvéhez készített kommentárjában is a mértéktartó történetkritikai felfogást vallotta, amely a bibliai hagyomány fejlődését korai, önálló forrásokból és azok egybeszerkesztéséből igyekezett magyarázni. Munkái forrás történeti fontosságát ékesen bizonyítja, hogy újszövetségi bevezetése második kiadását Wellhausen, újszövetségi bevezetése kéziratát pedig Holtzmann rendezte sajtó alá. Blake 1859-ben Bonnban távozott az élők sorából. Már a kezdődő 19. század szülötte volt Johann Tobias Beck, luteránus teológus, a 19. századi luteránus biblikus teológia és a délnémet pietizmus kiemelkedő alakja. Beck 1804-ben született Bailingenben, Tübingen Egyetemén tanult teológiát, néhány éves lelkészi szolgálatot követően pedig 1836-tól Bázel Egyetemére kapott meghívást, hogy ott némileg ellensúlyozza az ugyancsak ott tanító Wilhelm Martin Leberecht de Wette teológiai racionalizmusának szellemi hatását. 1843-ban Ferdinand Christian Bauer közbenjárására Tübingen Egyetemén lett a szisztematikus teológia tanára, és ettől az időtől egészen haláláig tartotta az egyetemen népszerű, biblikus megalapozású dogmatikai és etikai kurzusait. Beck teológiai rendszerének alapja sajátos biblicizmusa volt. Ennek jegyében minden filozófiai spekuláció mellőzésével a szentírási üzenet alapján az isteni szándék szerint fejlődő üdv történeti folyamatként fogta fel a hit egész világát. Ebből a megközelítéséből következett számára az is, hogy a keresztény erkölcs nem valamilyen morális norma követését jelenti, hanem a Krisztussal való személyes egyesülésből fakadó lelki megújulás következménye. Maga is kegyelmi folyamat, a lélek belső megújulását eredményező állapot. Dogmatikai szintézisében Beck Isten országának eredendő transzcendens realitásából indult ki, amely Krisztus révén közvetlenül is megmutatkozott az ember számára. Ebből Bengel sajátos krisztológiája is következett. Isten országa már a kereszténység előtt is létezett, ám Krisztusban nyert új dimenziót. Ez az atyánál alacsonyabb rendű léttel bíró Krisztus önmagában valósította meg az isteni életet. Ezzel hatalmat kapott a világ helyett felett, helyet szerzett azoknak, akik az ő nevében a látható egyházban hitre térnek. Isten országa azok számára nyílik meg, akik Krisztusban hitre térnek, ám ez számukra is csupán közeledési lehetőséget kínál az üdvösséghez, hiszen az csupán az utolsó ítélet idején válik az ember számára is közvetlen valósággá. Önálló gondolatokat fejtett ki a megigazulás hagyományos protestáns tanítása tekintetében is, amelyet nem az isteni bíró által igaznak nyilvánításként, hanem belső megszentelődésként értelmezett. Életműve alapján Bengel Friedrich Christian Oettinger mellett a bibliás késői pietizmus képviselőinek tekinthető, aki Martin Keller, Adolf Schlatter és Karl Barth mellett néhány finn tanítványa révén különösen a későbbi finn luteránus teológiára gyakorolt maradandó hatást. Beck hosszú tanári pályája végén 1878-ban halt meg Tübingenben. Kedves hallgatóim, ezzel időnk végére értünk, legközelebb már augusztus derekán folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.